Hát a mai témánk egy érdekes történet. Ugye most húsvét után feltámadás, Jézus hol megjelenik, eltűnik, fölemelkedik, aztán majd hát húsvét utáni 40. napon, amikor hát a mennybe emelkedik, jött egy véletlenszerű találkozás, nem is egy, hanem kettő, és elhatároztam, hogy hát a repülésről fogunk be egy kicsit elmélkedni. Talán így a levitáció egy olyan téma, ami úgy köthető a spirituális életünkhöz, ugye a gravitációt legyőzve, a nehézségi erőt legyőzve lebegünk, bár ezt fizikai módszerekkel is elő lehet állítani, ezt az állapotot teremteni. Mesélnek mágneses vagy akusztikus gravitációról, de hát most nem erről akarunk beszélni. Na minden esetre, de tudjuk, hogy a nagy szentek is, tehát megtapasztalták, hogy valahogy az Isten jelenlétében, ugye, hogy felül tudnak emelkedni a gyengeségeiken, a bűneiken, és hát az, aki az Istennel találkozik, a szárnyal, az repül, tehát ebben az értelemben, igen, hát ez a levitáció, vannak nagy szentek, akiket hát emlegetnek, hogy ebben az állapotban többször látták őket, egyetlen egyre hivatkoznék, csak egy kupertinói Szent József 17. század, állítólag még Orbán pápa jelenlétében is levitált. Tehát egészen fantasztikus dolog, de hát ott van bennünk ez a vágy, hogy repülni, szeretnénk angyalok lenni, vagy a kedvesünket nevezzük angyalnak, hogy drágám, ugye repüljünk, és hát a Jóisten szárnyain, a Jóisten jelenlétében a szeretet, az öröm, az is úgy röpteti az embert. Nagy szeretettel köszöntöm a két vendégemet, ismerősök, jó barátok. Nagy József, ő hát Kispestről érkezett, 5 gyerekes apuka, és Donát Gyuri barátomat, akit pedig hát a Jézus Szíve templomban ismertem meg. Itt derült ki, most találkoznak ők is először. Józsi, ő sárkányrepülő, a Gyuri pedig, hát sikló repülő.
Ernyő.
Mit?
Siklóernyő.
Siklóernyő, nem tudom a pontos kicsit. Na, minden esetre kiderült, hogy egy idősek is, mégpedig 46 évesek vagytok, és hát Gyurit üdvözöljük a névnapja alkalmában.
Köszönöm.
Ami ugye érdekes, hogy nem régóta repkednek ők, hát azért elég régóta, de ahhoz képest, hogy ilyen idősek, egy kicsit később kezdték el. Egész röviden csak egy-két mondatot magatokról, utána belevágunk a beszélgetésbe. Először megkérném Józsit, hogy csak egy-két dolgot, amit fontosnak tartasz önmagadról, és hogy mit is jelent ez a siklózás, jó? Hogy összetudjuk hasonlítani, majd a Gyuri elmeséli vagy nem ő a siklós, te vagy a sárkányra. Igen.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, én is, Nagy József vagyok. 5 gyermekem van, és Kispesten élünk családunkkal együtt, hát a legnagyobb gyermekem már megnősült, úgyhogy nem lakik velünk. Számomra a repülés, én úgy gondolom, hogy talán mindannyiunk számára, akik ezzel úgy jó értelemben véve megfertőződtünk, ez egy nagyon-nagyon régi álmom volt. Nekem gyerekkorom óta már...
Már még mielőtt ebben bele, csak hogy mi ez a sárkányrepülő? Tehát amit tudni kell róla, miben különbözik a siklótól?
Hát először egy mondatot arról, hogy mind a kettő repülési fajta olyan repülést jelent, aminél motort nem használunk ahhoz, hogy levegőben tudjunk maradni. Kizárólag a levegőnek a mozgását, felfelé áramlását használjuk fel arra, hogy ne csak lefelé sikoljunk a repülő szerkezettel, hanem fönn is tudjunk maradni bizonyos ideig a levegőben. Ami különbség, a siklóernyő az inkább egy ejtőernyőhöz hasonlít, de ezt majd Gyuri jobban el fogja mondani. bár az alakja nem a klasszikus ejtőernyőjé, de merev szerkezetet nem tartalmaz. A sárkányrepülő pedig alumínium csövekre épített vitorlázattal rendelkezik, tehát van egy ilyen kvázi merev szerkezete. Mind a két esetben a pilóta egy heveder segítségével hozzá van rögzítve magához a repülő szerkezethez.
Jó, ennyi elég lesz, volt a kedves hallgatóink, ezután rámenek az internetre, és megnézik, hogy hogyan is néznek ki ezek a készülékek. Drága Gyurikám, akkor magadról egy-két mondatot. Neked nincs családod, és mióta siklasz ezzel az ernyővel?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. 10 évvel ezelőtt kezdtem az ernyőzést. Még korábban egyszer kipróbáltam, akkor furcsa módon azonnal sikerült vele repülnöm, de aztán utána annyira nem fogott meg, és 10 évvel ezelőtt úgymond odafújt a szél. Elmentem egy próbanapra, és ott nem lehetett megint ezt csak úgy adhok módon kipróbálni. Egy oktató elkérte a telefonszámomat, és amikor 4-szer vagy 5-szer felhívott, hogy menjek repülni, akkor egyszer csak mondtam, hogy jó, akkor megyek repülni.
Igen, és hát maga a szerkezet azért egy könnyedebb, mint a sárkányrepülő, nem? Hát egy hátizsákként el lehet cipelni magadnak.
A sikoernyőzés az a repülésnek gyakorlatilag a létező legegyszerűbb formája, rendkívül rugalmas, és a költségben is szerintem ez a létező legegyszerűbb és legolcsóbb formája a repülésnek.
Értem. Na, hát akkor már Józsi elkezdte ezeket a vágyait. Hát ez lenne tulajdonképpen akkor, hogy lehet, hogy ennyi év után, ugye hát már egy komoly családod van, és hogy jön egy ilyen vágy? Tehát a vágyaitok ott van a szívetekben, hogy volt-e valami jel arra nézve, hogy hát valahol ez előbb-utóbb csak kiugrott így a gyakorlatban is.
Hát igyekezet az volt rá. Amikor gyerek voltam, fiatal voltam, akkor már megvolt ez a vágy bennem, csak a lehetőségem nem volt meg rá, hogy elkezdjek repülni. Utána viszonylag hamar nősültem, 21 éves koromban, utána jöttek a gyerekek sorban, úgyhogy a feleségem álláspontja az volt, hogy előbb neveljem fel a gyerekeket, és utána menjek összetörni magamat repülés közben, úgyhogy ne próbálkozzak először, ha lehetséges. És 40 éves koromra jutottunk el odáig, hogy egy óvatlan pillanatban feleségem azt mondta, hogy nem fél többé, menjek, hogyha ennyire szeretnék. Ő amúgy is úgy gondolja, hogyha valakiben egy nagyon erős indítatás van valami felé, akkor előbb-utóbb ez meg fogja találni a saját útját, és nem lehet mindig visszaszorítani. Én úgy gondolom, hogy köszönet neki, jól döntött, és remélem én is jól döntöttem, mert egy egészen új dimenzió nyílt így meg az életemben.
Szokták mondani, hogy az embernek vannak nagy alapvető vágyai. Sok minden. Hogy azok között volt valami, ami utalt arra, hogy engem ez a dimenzió, hogy talán, vagy nem?
Nem tudok ilyet mondani, de azt viszont látom a gyerekeken is, hogy van, aki szeretne repülni, akár siklóernyőzni, akár sárkányrepülőzni a gyerekeink közül is. Van, akit pedig egyáltalán nem vonz a repülésnek a semmilyen formája sem, tehát, hogy ő mondta, hogy ő nem vágyik a levegőbe. Ez nagyon érdekes, hogy mi az, ami motiválja az embereket, és kinek mi a vonzó. Számomra ez világéletemben egy ilyen vonzó.
Nem tudom, így testvérek között is, ha csak a nővéremre gondolok, különböző típusúak vagyunk. Ő rendkívül szeret utazni, állandóan jön, megy. Én inkább egy olyan egy helyben vagyó, tartózkodó ember vagyok, tehát hogy föld, nem azt mondom, hogy földhöz ragad, de tehát csak azért kérdeztem, hogy van ez. Hát Gyurikám, nálad ezek a nagy vágyaid, voltak-e ilyen nagy vágyaid, vagy hogy jött ez az egész?
Hát tőlem a repülés kezdettől fogva nem volt idegen, mert az édesapám vitorlázó repülő oktató volt, és gyerekkorunkban, két testvérem van, gyerekkorunkban, amikor ilyen oktatótáborokba elment, akkor mindig elvitte valamelyik gyereket, és ott ugye mi folyamatosan tudtunk vitorlázó repülővel, vagy motoros repülővel repülni. Tehát, hogy maga ilyen szempontból, persze ezen verseny is ment, hogy kinek van már több felszállása testvérek között, de a repülés ilyen szempontból nem volt idegen. Először, amikor kipróbáltam ezt a sikóernyőzést, azért igencsak meglepett, mert egy teljesen más formája, mint egy vitorlázó vagy egy motoros géppel repülni.
Hihetetlen élmény. Mondjuk én alkatomnál fogva el se tudom képzelni, hogy van-e olyan siklóernyőny, ami engem föl tudna emelni.
Van.
Józsi bólogat, hogy állítólag van. Mert legfeljebb egy Boeing vadászgép vagyok. Na minden esetre, de már maga az, amikor egyszer egy ilyen nagy óriás kerékre fölülhettem még Bécsben, akkor még ott magasabb volt az óriás kerék, mint itt nálunk. Hát már maga az, hogy úgy megy föl az ember, és akkor hát egyszer, hogy hát egy óriás keréknek a méretében, de kitágul alatta a világ. Tehát tényleg egy nagyon, nagyon izgalmas valami. De mielőtt folytatnánk, már mondom is, továbbra is megvan a lehetőség, ha valaki szeretne kérdezni valamit, vagy valami hasonló repülési élménye van, valaki reptette őt valamilyen helyzetben, a telefonszámunk változatlan 061-374-0904, úgyhogy ha van testvér, aki, tehát mondom, hogy kérdezne, vagy valami tapasztalatot megosztatna, várjuk a hívását. Jó, tehát akkor, hát azért akár egy otthoni környezetből érkeztél, ami hát valahol bizonyos fokig érthetővé teszi ezt a vágyadat, hogy te is kipróbálod. Talán nagyon sokan idősebb testvérek hallgatják a adásunkat, hogy hát azért ez egy extrém sportnak mondható, ugyanúgy, mint a mit tudom én, sziklamászás, vagy a hegymászás. Abár egy formegyes autóverseny is extrém sport, tehát ahol ott van a bizonyos fokig a tragédiának is a lehetősége. Talán megkérdezném, hogy egy keresztény ember, úgy általában az emberekben, hogy megengedhet-e magának, hogy egy olyan sportot üzön, amiben valami életveszély is jelen van. Ott bújkál, hát, hogy főleg Józsi, hát öt gyerek, hát micsoda felelőtlen apuka, hogy itt repülni akar. Tehát, hogy mi erről a ti véleményetek? Józsi.
Hát, természetesen...
Téged szúrtalak ki a kérdés.
Így van, tehát a sport magában hordoz veszélyeket, ez így van. Azt azért tudni kell mindenkinek, hogy az, aki pilóta szeretne lenni, bármilyen műfaját is szeretné űzni ennek a tevékenységnek, bármilyen repülőeszközzel, nagyon komoly képzésen kell részt vennie. És mindig az aktuális tudás szintjének megfelelő helyzetekben szabad csak gyakorolnia, és lépésről lépésre, ahogy a tudása növekszik, vállalhat egyre komplexebb feladatokat, és repülhet olyan időjárási körülmények között, amik veszélyt jelenthetnek számára. Tehát a teljesen kezdők, azok alacsonyabb magasságon gyakorolnak, nyugodt időben, amikor nincsenek széllökések, nincsenek zavaró hatásuk a levegőben, tehát mindent megteszünk azért, hogy a biztonságunk garantálva legyen. Vannak biztonsági felszerelések is minden repülőeszközön, tehát mind a siklóernyősök, mind a sárkányrepülők mentőernyőt viselnek magukon, a hevederükön, hogyha bármi probléma lenne menet közben, akkor az még egy vésztartalék legyen, ne legyen probléma a földetéréssel. De ettől függetlenül természetesen veszélyek vannak a sportban. Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy az ember megtanulja a tudását és a körülményeket megfelelően mérlegelni minden repülési helyzet előtt, meg közben is, ezeket a veszélyeket minimalizálni tudja. Sokkal inkább minimalizálni tudja, mint például a közlekedésben, akár egy kerékpáros vagy egy motoros, aki a városban közlekedik, nem tudja kiszámítani a közlekedő társaknak a reakcióit és a váratlan helyzeteket, tehát én úgy gondolom, hogy egy motorozás ilyen szempontból
sokkal baleset
veszélyesebb. Ez az egyik. A másik pedig, amit viccesen szokott mondani az egyik régi kollégám, hogy és értsék nagyon jól, hogy akit az Isten kötére szánt, azt nem folytja vízbe. Tehát valahol mindenkinek megvan írva az, hogy végzi, így van. és nyilván nem fogjuk elkerülni ezt, de természetesen tehát nagyon-nagyon-nagyon igyekszünk minimalizálni a veszélyeket, és tényleg biztonságos körülmények
között repülni. Ha már itt egy viccről volt szó, csak a póternyőt említetted, van egy ilyen vicc, hogy ejtőernyős első ugrás, 1-2-3, meghúzod a ernyőt, ha nem nyílna, 1-2-3 póternyő. És mire lejössz, már a Jeep ott vár és behoz a telepre. Hát a két haver ugrik, 1-2-3, nem nyílik a fő. 1-2-3, póternyő se nyílik, megszólal az egyik. Te tudod, mi a ciki? A végén a Jeep se lesz ott. Nagyon. Kedves Gyurikám, te hogy vagy ezzel a extremitással, vagy hát te belenőttél ebbe egy kicsit otthon, hogy...
Hát egy idő után egyáltalán nem érzi az ember extrémnek, de tehát a gondviselésnek az természetesen, tehát hogy én is egyetértek, hogy végül is azt is a gondviselésnek köszönhetem, egy jó oktatóhoz kerültem, aki, én egy kicsit ilyen kíváncsi kísérletező típus vagyok, és aztán ő persze ellátott jó tanácsokkal, ugye itt a felszerelésben is vannak kockázatok, hogy ki milyen felszerelést választ, minél jobb teljesítmény, annál kisebb biztonsági faktora van az ernyőnek, és ő engem mindig visszafogott, és mindig jó tanácsokkal látott el, hogy
talán kérdezem, hogy mind a kettőtöknek szólok, hogy van-e bennetek félelem azért? Vagy abszolút, vagy szokták mondani, hogy ha az ember fél, akkor hagyja abba. Ez egy kicsit az a Hájó Kovács módjára, ahogy az öreg paraszbácsi Bicskával operálta a hájogos betegeket, és amikor hát megtudta, hogy mekkora rizikófaktorok vannak itt, soha az életben többet nem vállalkozott műtétet. Tehát, hogy van-e félelem, vagy hogy van ez? Gyurikám.
Szerintem egy egészséges izgalomra mindig szükség van, mert természetesen a levegő az egy más közeg, mint amihez hozzá vagyunk szokva, megvannak a maga veszélye ennek, és azért egy kicsit, hogyha az ember jobban odafigyel, jobban koncentrál a dolgokra, az szerintem mindenképpen szükséges ehhez.
Te is?
Természetesen. Tehát minden felszállás, minden start előtt van egy egészséges kis szorongás érzés az emberben, hogy nehogy elrontsa. Ugye itt a repülők ritkán törnek össze a levegőben, tehát a start és a leszállás az, ami általában a kritikus pontja szokott lenni a repülésnek. Tehát egyrészt van egy ilyen természetes, még kezelhető kis félelem az emberben, és hát valóban meg kell azt tanulni, hogy a levegő, bár nem látjuk, de egy nagyon-nagyon erős tulajdonságokkal rendelkező közeg, amiben repülünk. Én emlékszem, hogy amikor egyszer életemben meg tudtam fürödni az óceánban, akkor éreztem azt, hogy én ott a tetején, mint egy tolpihe lebegek, és azt csinál velem a víz, amit akar gyakorlatilag. És a levegőben, bár próbáljuk uralni ezt, és amennyire lehet, ezt meg is tesszük, de azért a levegő nagy úr. Tehát ott nagy erők vannak, és bizony az ember nem tud mindent előre kiszámítani, csak megfelelően kell reagálni mindenre.
Úgy kezdtem ezt a kérdéssort, hogy egy keresztény ember vállalhat-e ilyen extrém sportokat. Tehát szerintem is abszolút, sőt, kötelessége. Tehát valahol az emberi kíváncsiság, tehát a Jóisten, amit erültetett bennünk, ugye vegyétek birtokba mindazt, amit én itt megalkottam, teremtettem, tehát a teremtett világnak a meghódítása alapvetően feltételezi ezt a minden tudni akarok című hát mentalitást, tehát így születtek óriási nagy eredmények az emberi tudomány területén is, és hát mindig voltak bátor emberek, akiknek köszönhetjük, hogy tehát a világunk előrébb ment. Tehát ez egy egészséges mentalitás. Így a gyerekeidnél hogy látod, mennyire vevők ők erre, vagy van, aki tartózkodik. Vagy anyuka azt mondja, elég, hogy te szórakozol velünk, most még a gyerekeiket is vihíted.
Alapvetően, tehát megszokták már azt, hogy egy ilyen apjuk van, aki időnként elmegy repülni, és szerintem a gyerekek abszolút nem féltenek engem, a feleségem is már talán egyre kevésbé, tehát kevésbé tart attól, hogy baj lesz. És hát ahogy mondtam, hogy van, akiben megvan ez a vágy a gyerekek közül is, van, akiben pedig nincsen, hogy repüljön. Én azért annak örülök, hogy ezt a dimenziót is így sikerül nekik megmutatni, vagy kinyitni egy kicsit. Meglátják rajtam azt, hogy valami iránt igazán lelkesedem, és valami pozitív szenvedélyem van az életben, mert ez a repülés végül is egyfajta szenvedély. Ha nem is szenvedélybetegség, de egyfajta szenvedély, amire én úgy gondolom, hogy az embernek szüksége van ahhoz, hogy teljes életet éljen, hogy valami iránt tényleg szenvedélyes vonzalommal viseltessen.
Eszembe jut az egyik teológiai tanárom, míg él, meg is említem a nevét, Rózsa Huba biblikus, mindig mondta, hogy mindenkinek kell, hogy legyen egy egészséges szenvedélye, mert aki nincs, akkor azt majd egy sokkal súlyosabb szenvedély viszi el. És tényleg igazat adtam akkor is neki. Na jó, van, egy kis zenét hallgatnánk, és utána folytatjuk a beszélgetést. Hoffer József vagyok, Hitünk és Életünk című műsorban vendégem, Nagy József, Donát György, mind a ketten repülős emberek, ugye József sárkányrepülővel közlekedik, és hát Gyuri pedig ilyen siklóernyővel, bár ma a György nap van, Isten éltesen sokáig, hát a sárkányról összegy. Úgy illene, hogy te legyél a sárkány repülő, de fordítva.
Ez körülbelül olyan dilemma egyébként, mint a jezsuiták és a ferencesek között időnként előjön a siklóernyősök és a sárkányok között legalábbis.
Egyéb sárkány repültetés nem akarok bevonni a beszélgetésre. Egy idézettel folytatnám. Ez volt tulajdonképpen az én újmisés szemképemre fölvésve, Izajás próféta, 40. fejezet, és a következő képen szól az idézet. Én sem voltam már olyan túl ifjonti ember, amikor pappá szenteltek, hanem is, hát, mit mondtatok, 46, de hát 30 valamennyi, 33. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen, erőt ad a megfáradtaknak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, míg a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasmadarak, futnak és nem lankadnak, járnak kelnek és nem fáradnak el. Na hát egy átvitt értelemben, de tényleg ez a Ez egy jelentős spirituális élmény volt ott nekem ez a... Tehát szárnyalni, tehát hogy nem a életkor dönti el, hogy ki hány éves, szokták mondani, hanem te döntöd el, hogy hány évesnek érzed magad, azért nincs ez egészen így, de mégis az ember ott van, hogy tehát metaforikusan is, de ezt a nyelvet, ezt a szárnyalást, hogy spirituálisan jelent ez valamit, ez a repülés, vagy az Isten kapcsolatoddal van-e valahol találkozási pont, vagy nem, nem feltétlen kell. József, kezdjük el.
Hát az biztos, hogy a repülés magában egy óriási élmény. Végül is az ember olyat tapasztal meg, amire úgy gondolta előtte, hogy saját erejéből nem képes az ember, hogy levegőbe emelkedik, sőt fönn is marad, sőt egyre magasabbra kerül. Én úgy gondolom, hogy ami óriási titok benne, az időnként az, hogy tulajdonképpen miért is sikerül levegőben maradni, hogyan sikerül megtalálni azokat az áramlatokat. Persze ennek vannak technikai vonatkozásai is, de számomra azért az, hogy belekerülök egy olyan levegő közegbe, ami emel föl engem a földtől egyre magasabbra, tehát az egy lelki élmény. Az is lelki élmény, hogy szembesülnünk kell azzal, mivel nagyon ki van téve a sportunk az időjárási körülményeknek, hogy hiába tervezünk mi sok mindent el, hiába próbálunk meg sok mindent és a legjobbat, amit tőlünk telhető, nem tudunk mindent kiszámítani előre, és bizony vannak helyzetek, amikor le kell mondanunk arról, hogy repülni tudjunk, vagy igazából...
Megtanítja az embert elengedni.
Úgyhogy megtanítja az embert elengedni, olyan jó halálgyakorlat, ha úgy mond, hogy az ember a végén azt tudja mondani, hogy hát megpróbáltam, de nem az én kezemben van végül is minden, úgyhogy én itt elengedem.
Ez az egyik legalapvető spirituális érvény, az elengedés, elengedés, hogy hát nem tudok mindent a kezemben tartani, ugye, hogy
igen.
Épp a Gyulival beszélgettünk egy pár héttel ezelőtt, még húsvét ünnepe környékén, nagy héten talán, vagy, na mondom, vajon fehér húsvétünk lesz, vagy sem, ugye. Most eltelt egy-két héten, most már tombol a nyár, és akkor mondtad, hogy na, idén még nem is repültem, akkor mondtad ezt, most nem tudom, hogy azóta repültél-e, csak mégis, tehát, hogy tényleg annyira neki lódulsz, nem megy, következő héten újból próbálom, még mindig nem optimális a körülmény. Tehát, hogy el kell tudni fogadni, hogy a körülményeket nem én csinálom izomból. Ilyen spirituális élmény, vagy mi van benned, György?
Hát én ezt több szempontból is egy zarándoklathoz tudom hasonlítani. Nem csak egyébként a repülés képezi ennek a részét, hanem más... is hoz, tehát más élményeket is az ember meg tud élni általa. Én egy távrepülő pilóta vagyok, és gyakorlatilag én is ugyanezt érzem, hogy akár egész télen várom egy évbe.
De a siklon belül vagy távrepülő pilóta?
A sikoárnyon belül.
Tehát nem MiG-29.
Nem. És ugye én is, és a távrepülő pilóta társaim egész télen várjuk azt, hogy szezon legyen, hogy beköszönt a tavasz, nyár, és akkor...
Jegyezd meg, hogy hol tartottál, mert én is nagyon várom azt, hogy jöjjön egy telefon, most látom, hogy van telefonáló, mert mondom, hát nem tudunk röptetni valakit, hogy megemeljük a szívét, hallgatjuk a kedves...
Szeretve tisztelt József atya, én szoktam önt hallgatni, amikor a műsora van egy-egy templomba, és nagy-nagy tisztelettel köszöntöm, Orbiktov és Lászlóné vagyok, Béres Ágnes.
Köszöntjük azért, mi is itt a
kollégát. 78 évesen, de nehogy eltessék ki, azt gondolom, hogy én tudok repülni. Én a mankó helyett kötöttem szárnyakat, kiugrottam a tolószékből, azért ez képletesen, de valóságban félek a repüléstől. Milyen 7 órakor ma megszületett Orbiktov, Olivia, a kórházba, és most telefonált az én drága gyermekem. Hát ettől nagyobb repülés.
Hát akkor most nem... levitál, nem?
Igen, igen.
A nagymama levitál a szobába leföl.
Igen, igen, és viszont az én kis Ákos Emánuelem Amerikában volt, és annyit repült, mint senki más, és ő nem is fél a repüléstől, és a Ratzinger nagypapa hozta őket haza Amerikából, tehát ennyi sok repülőhöz ez fűz engemet, tehát nagyon-nagyon hálásan köszönöm a műsort, és nagyon boldog
vagyok.
Na
most egy kis ajándék, hogy igen, fölhívott minket, jó? Igen. Mindjárt a Gyuri barátom a tolókocsival kapcsolatban, igen, még mondhatnám, a spirituális élményeknél tartottunk, akkor igen, figyelj a következő gondolatokat.
Hogy ki,
egy tolókocsis úrról van szó, akit a Gyuri szokott reptetni, a Mária utca 25.
És igen, pontosan ott van a kórház is, ugye, ahol szült az én kis menyem.
Igen, de nem ez a mi templomunk. Hát lehet, ja, hogy itt is szülni fog egyszer valaki. De...
Igen.
Jó, hallgatjuk a Gyurit, jó? Egy kis ajándék önnek, hogy
köszönöm,
a tolókocsival is lehet repülni.
Na,
tandemben szokott a Gyuri repülni, mindjárt megtudjuk, hogy kivel.
Köszönjük szépen! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség! Dicsőség!
Repülni ugyan nem, de én Nemeshegyi Péter atyának a misére kezdtem eljárni. Nagy része volt az én megtérésemben, és Péter atya most már 96 éves, sajnos egyre kevésbé tud járni, és abban tudok segíteni, ami számomra egy nagyon megtisztelő feladat, hogy időnként elhozhatom a misére, és két
hát
és
majdnem fél... minden héten.
Hát igen, majdnem minden héten, és két és fél évvel ezelőtt megkért engem Péter atya, hogy vegyek részt a misén, mint minisztráns, és ez számomra egy nagyon megtisztelő feladat, aminek nagy örömmel teszek eleget.
Úgyhogy Gyuri a mi családunk része lett, és Péter atyát repíti, és akkor Péter atya meg az ő intellektusával repíti a hallgatókat egy intellektuális magasságba. Ez volt az ajándék eddig. Nem tudom, hogy van-e valami, amit beléd folytottam az előbb kezdtél, mint spirituális élményt.
Hát, mint spirituális élmény, a zarándoklatról beszéltem, hogy ez a siklóernyőzés egyfajta zarándoklat, és pontosan, hogy én hiába készülök, mondjuk egész télen várom a tavaszt, edzőterembe járok, a felszerelésemet próbálom a minél nagyobb távokhoz igazítani pszichésen is, de akkor kb. 15-20 nap van, amikor egy nagy távot lehet Magyarországon repülni, és akkor abban az időben nekem mondjuk ott kell lenni, de lehet, hogy előző nap még úgy tűnt, hogy egy jó idő lesz, el kell indulni kora reggel, és utána ott vagyunk a starthelyen, de magát a pályát, azt nem mi építjük, hanem azt a jó Istentől kapjuk. És ez a pálya nem olyan, hogy egy nagyot lehet repülni, hát akkor aznap nem sikerül. És ez mindenképpen egy olyan dolog más sportokhoz képest, ami teljesen a gondviselésre van bízva ez a része. Ezen kívül, amikor elmegyünk repülni, nagyon sokszor hegyről startolunk, ez egy 20 kilós, 20-25 kilós felszerelés, és akkor a hegy aljáról nekünk fel kell mászni a hegy tetejére, ahonnan el tudunk indulni. Sok esetben egyébként ezeken a starthelyeken ott van egy kereszt is, és ez is egy kicsit ilyen spirituális érzés, hogy én oda megyek egy hegyhez, felmászom, egy küzdelmet folytatok azért, hogy felmenjek ezzel a plusz súllyal a hegyre, és valamikor leszoktam ott térdelni a kereszt előtt, keresztet vetek, és imádkozom repülés előtt.
Igen, hát egy kicsit, tehát ilyen szemlélődő szemét kell elképzelnünk, aki erre szágyol. Tehát nem egy voluntarista, aki hát meg tud oldani mindent. Tehát az ember nem izomból dolgozik, amiről már szó volt. Tulajdonképpen a Józsi is ezt emelte ki, hogy az Isten kezében vagyunk. Lassan majd elperegnek itt a perceink, amit így befejezésként talán kérdeznék, hogy érzed, hogy ez az egész vállalkozását, ami még nevezhető újnak is, mert nem régóta röpködtök, hogy hogy érzed, hogy emberileg mit adott ez neked? Tehát, hogy a személyi érettséged szempontjából mi az, amit te köszönhetsz, hogy belemertél menni ebbe a játékba? Józsi.
Hát, amit te, kedves József atya, említettél az előbb, hogy Rózsa Huba mondta, hogy akinek nincsen valami pozitív szenvedélye, akkor annak előbb-utóbb valami negatív szenvedélye lesz. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy tényleg mindenkinek legyen valami igazán pozitív szenvedélye, amiről le tud mondani, tehát nem fertőzi meg annyira, hogy nélküle képtelen legyen élni, de ami mégis valami plusz többlettel megtölti az életét. Tehát, hogy ne legyen langyos ember, hanem hideg vagy meleg, de ne langyos.
Ugye, tehát hogy a Emmauszéak is, hát entelángolt a szívünk, ugye, és hát azért Jézus úgy szerette a szenvedélyes embereket. Igen. Meg a legtöbbi azért ilyen szenvedélyes volt. Még a szegény Júdás Koma is egy szenvedélyes ember volt. Szerintem nagyon okos is, talán azért keseredett el a végén, mert tényleg egy szenvedélyes ember. Nagyon, nagyon bíztak abban, hogy tényleg a messiás itt megold mindent, hát nem politikai értelemben, de mind szenvedélyes emberek voltak. Gyurikám, hogy érzed ezt? Vagy hogy a te, ahogy most itt vagy, mi az, amit köszönhetsz pluszként, hogy ebbe belevágtál?
Hát talán tudatosabb életmódot, egy sokkal határozottabb vagyok bizonyos dolgokban, mert ez a fajta vonzás, ennek ugye én nem tudok ellenállni, ez egy szenvedély. És azért, hogy én ezt megtehessem, azért nekem egy csomó mindenért meg kell küzdenem, és tennem kell az életembe, hogy ezt a szenvedélyemet tudjam gyakorolni.
Jóisten segítsen ebbe mind a kettőtöket, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk voltak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Minden.
Hitünk és életünk. Jezsuita atyák katekézise hangzott el.